Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Kedves kollégák, én igyekszem 20 percre korlátozni magam, ahogy megbeszéltük, de hogyha ez nem sikerül, akkor kérem az elnök urat, hogy azért figyelmeztessen az időbetartására. Előadásom egyetlen témája az egészségügy finanszírozási alternatívái, tehát ebből a hatalmas témakörből csak egyetlen egy gondolat, egyetlen témakört emelnék ki, és rögtön előre bocsátanám a végkövetkeztetését az előadásomnak, nevezetesen, hogy nincsen olyan egészségügyi finanszírozási rendszer sehol a világon, amelyikre azt mondhatnánk, hogy ez a minta, ezt kell átvenni. A valóság az, hogy minden ország azzal a rendszerrel elégedetlen, ami éppen neki van. A szakma is, a betegek is, és ezt statisztikák, közvéleménykutatások egyértelműen mutatják. Itt egy olyan hatás érvényesül, hogy a szomszéd rétje mindig zöldebb, és cserélgetik a rendszereket a különböző országok azért, hogy éppen attól a hibától szabaduljanak meg, amit nagyon fontosnak tartanak, és bevezetnek egy új rendszert, vagy áttérnek egy új rendszerre, amelyik más hibákkal rendelkezik. Ez annyiban nagyon lényeges, és azt gondolom, hogy az akadémiai körben is ezt érdemes komolyan végig gondolni, hogy ezért lehetetlen eljutni bármifajta konszenzusra ezekben a kérdésekben, mert bármelyik rendszer mellett teszi le valaki a voksát, lesznek komoly szakemberek, akik ezt a rendszert bírálni fogják, és okkal, mert valóban súlyos problémák vannak. Abból szeretnék kiindulni ennek az okfejtésnek a magyarázataként, hogy az egészségügyi ágazatnak valójában, mint minden más ágazatnak két feladata van. Egyfelől biztosítani a betegek jólétét és a betegek gyógyulásának az esélyeit, másfelől pedig megélhetést biztosít az ágazat dolgozóinak. Ez mindenütt egy alap összefüggés, és országonként és helyzetenként változik, hogy mit tekint a társadalom legsúlyosabb problémának. Itt és most Magyarországon a közvélemény okkal gondolja úgy, hogy az egészségügyben dolgozó szakdolgozók teljes mértékben, az orvosok igen jelentős része nem kap meg tisztességes fizetést, megfizetést, és ezért van egy nagy arányú társadalmi elégedetlenség ebben a szakmában, ebben az országban. És ez most, én azt gondolom, hogy mindenki számára nyilvánvalóan súlyos probléma. A helyzet mindenképpen az, és ezt ábrázolja ez a kicsit bonyolult angol nyelvű ábra, hogy tudnélik, $1 egészségügyi kiadás, az valakinek $1 egészségügyi jövedelmet jelent. Ez lehet bér, ez lehet gyógyszer, lehet, hogy egy gyógyszergyár kapja, vagy egy orvosi műszer szállító, tehát itt ez az azonosság, ez szükségszerűen érvényesül. Megfogalmaznék egy provokatívabb állítást is, és lehet, hogy ezzel sok orvos kollega így első hallásra nem ért egyet. Vagyis, hogy azt gondolom, hogy az olyan fejlett országokban, mint Magyarország, a gyógyítás az nem része a termelésnek, hanem a fogyasztásnak a része. Nem tekinthető gazdasági befektetésnek az egészségügybe költött pénz, mint ahogy ezt sokszor szeretik mondani és hallani. Természetesen 100-150 évvel ezelőtt más volt a helyzet. Igen. Jó. Természetesen ilyen országokban, fejlődő országban, ahol ilyen rémesek a körülmények, hogy nyilván az egészségügybe tett befektetések, a higiéniába tett befektetések egyben gazdasági növekedési tényezők. A gazdag országokban azonban nem ez a helyzet. Ha megnézzük Magyarország helyzetét más hasonlóan fejlett országokhoz, akkor egyértelműen azt látjuk, és most Kanada példáját mutatnám, hogy valójában az egészségügyi kiadások azok a társadalom inaktív tagjaira fordítódnak, és ez így természetes. Tehát elsősorban, mint az ábrán is látszik, a 0-5 éves korban, talán még 9 éves korban jelentős egészségügyi kiadásokat fordítunk a gyerekekre, és utána pedig 65 éves kor után óriási az összeg. És ez nagyon súlyos ellentmondás forrása, mindjárt fogjuk látni, most csak a magyar adatokat mutatnám be, amelyek pontosan ugyanezt mutatják, hogy alapvetően itt vannak az egészségügyi kiadások. Tehát az a fajta sokszor elhangzó érv, ami a médiában sok helyen elhangzik, hogy hát azért kell költeni az egészségügyre, hogy az emberek egészségesek legyenek és dolgozzanak és GDP-t termeljenek, ez messze nem tükrözi a mai valóságot, erről szó sincsen. Éppen ellenkezőleg azt is tudjuk, és természetesen az orvostársadalom is tudja, hogy valójában az egészségügyi kiadások 70-80%-a az élet utolsó két évében merül föl. Tehát nem arról van szó, hogy arra költatás a modern gazdag ország, mint Magyarország, hogy az emberek egészségesek legyenek és dolgozzanak, hanem arról van szó, hogy az élet utolsó szakaszában nagyon drága gyógyászati eljárások vannak. Másképpen fogalmazva, a gazdag országok luxusa, és Magyarország gazdag ország, az, hogy idős korunkban nagyon korszerű gyógyítási lehetőségekre számíthatunk, és ezzel például az öregedés számos kellemetlen hatását jelentős mértékben lehet tompítani, a hátfájástól a szemlátásromlásig és egyebekig, és ez kerül nagyon-nagyon sokba. Már az előttem elhangzó előadás Kosztolányi professzor is hangsúlyozta, hogy ez természetesen azzal függ össze, hogy az orvostudomány igen jelentőset fejlődött az elmúlt századokban. Ez egy ismert középkori festmény, itt arról van szó, hogy valami Szent Sebestyén gyógyítja a pestisben szenvedőket, és jól lehet látni, hogy Biblia van a kezébe, és azt olvassa, és ez a gyógyítás eszköze. Hát ettől természetesen a pestisben szenvedők nem gyógyulnak meg. A nagy fejlődés az, hogy a 20. századtól, hogy a korábban reménytelennek gyógyíthatatlanak mondott betegségek gyógyíthatóvá váltak. És ez nagyon-nagyon sok pénzbe kerül, de ismétlem, ez elsősorban az időskorra vonatkozik. Na most ebből mindenféle ellentmondás származik, amelyet én úgy gondolom, hogy végső soron nem lehet feloldani, ez a modern társadalom ellentmondás, ezzel együtt kell élnünk, de fontos, vagy én legalábbis fontosnak gondolom, hogy ezt értsük is, hogy mit az ellentmondás. Az egyik egy generációs érdekellentét. Vagyis az, hogy az aktív korosztályok, akik jövedelemmel rendelkeznek, azok nem igazán érdekeltek az egészségügy finanszírozásában, mert ők speciál egészségesek. És a fiatal és idős nemzedék számára viszont az egészségügyi szükségletek mindennapi realitások. Most nyilván ennek a problémának az egyik megoldása évezredek óta az, hogy a családon belül van egy költségmegoszlás. Nyilván a szülők intézkednek a gyerekekről, sok esetben a szülők intézkednek a nagyszülők gyógyítatásáról is. Szóval itt van egy alapvető generációs érdekellentét. Még egyszer visszamennék erre az ábrára. Ugye világos, hogy az a réteg, aki 25-től 60 éves korig dolgozik, annak viszonylag kevéssé van szüksége egészségügyi ellátásra. A másik dolog, az egy generációs aránytalanság, sokszor elhangzott dolog, hogy tudnélik, a népesség arányai változnak, egyre több idős, inaktív tagja van a társadalomnak, akiknek viszont nagy szükségük lenne az egészségügyi ellátásokra, miközben a keresők aránya az csökken. Ez egyébként nem magyar probléma, ugyanez a probléma az Európai Unióban, USA-ban vagy bárhol másút, tehát ebben nincs semmi speciális. Talán meglepő, mint ezek a demográfiai adatok mutatják, hogy szemben a közvélekedéssel, hogy Magyarországon nagyon súlyos demográfiai probléma van, tehát a dolgozókra jutó eltartottak száma egyre növekszik. Ez természetesen igaz, de ha alaposabban lenne most idő az ábrákat megnézni, akkor látnánk, hogy az Európai Unió átlagához képest a magyar helyzet nem lényegesen rosszabb. Tehát itt nincs komoly különbség, ez egy egész európai probléma, hogy idősödik a népesség. Ott, ahol azonban nagy különbség van, és erre szeretném nagyon hangsúlyosan felhívni a figyelmet, mint ez az ábra mutatja, 2015 és 1981 között, tehát egy viszonylag hosszú időszakban, mi történt a népesség növekedéssel Európa keleti és nyugati felében? És itt az 1981-es év az azért jelentős, mert ez volt az az év, amikor Magyarországon elkezdett csökkenni a népesség. Ha megnézzük ezt az ábrát, akkor azt látjuk, hogy a képen jobbra levő országok, ezek valamennyien kivétel nélkül, talán Ausztria kivételével posztszocialista országok, abszolút értelemben csökken a népesség 1981 óta, míg itt baloldalt a nyugati országok vannak, és szinte kivétel nélkül csak nyugati országok, és ott nő a népesség. Ez pedig azt jelenti, hogy az a bizonyos generációs aránytalanság, amiről beszélek, az alapvetően a bevándorlás kérdésével függ össze. Ezekből az országokból mind tömeges az elvándorlás, ehhez csatlakozok Magyarország nem olyan régen, és ezekben az országban pedig bevándorlás történik. Ez az, ami az egészségügy finanszírozását igen-igen problematikussá teszi. Az, hogy ki dolgozik és ki nem egy adott országban, az első hallásra, meg sokszor elhangzott mondatok szerint, ugye az egészségügyi állapot függvénye, hogy aki egészséges, az dolgozik, aki nem egészséges, nem tud dolgozni. Ez statisztikailag egyáltalán nem így van. Alapvetően konjunkturális, intézményi és kulturális kérdés, hogy ki dolgozik. Magyarországon az úgynevezett munkaképes korosztálynak a 60%-a dolgozik, majd mindjárt látjuk, hogy milyen megbontolás van. Nagyon sok olyan ország van, például Spanyolország, ahol a fiataloknak több mint a fele, majdnem a fele nem dolgozik, munkanélküli. Hát ennek semmi köze nincs az egészségügyhöz, de persze nagyon súlyos finanszírozási gondokat jelent az egészségügy számára, mert ezek az emberek nem fizetnek egészségbiztosítást vagy járulékot. Szerencsére Magyarországon ebből a szempontból kedvezőbb a helyzet, mert például azok a fiatalok, akik Magyarországon nem dolgoznak, mondjuk az egyetemen tanulnak, ami természetesen szükséges és helyes, azoknak az aránya a dolgozó korosztályhoz képest nem jelentős, 5% körül van, tehát ezt nem tekinthetjük problémának. Ugyanakkor viszont az, hogy az idősebb korosztályból ki dolgozik és ki nem, az alapvetően társadalmi, jogi, nyugdíjbiztosítás és egyéb kérdés. Itt látható két ember, két országtípus. Japánban a 60 és 64 éves korosztály közel 75%-a dolgozik. Termel, és természetesen fizet egészségbiztosítási díjat. Franciaországban vagy Belgiumban a dolgozók aránya kevesebb, mint 25% ebben a korban. Nyilvánvalóan semmi köze nincs az egészséghez. És egyébként érdemes a magyar adatot is megemlíteni, sajnos csak ilyen bontásban áll rendelkezésre, tehát ez az 55-64 éves korosztály, amelyik alapvetően egészséges és munkaképes, ennek a 47%-a dolgozik. Hát ebből drámai finanszírozási problémák következnek. Na most azt gondolom, hogy ezek a problémák, amiről én most idáig beszéltem, azok a 21. század számos országában igazak, és nagyon sokfajta finanszírozási rendszer próbál ezekkel valamit kezdeni, és igazándiból mindegyiknek van részleges megoldása, és mindegyiknek nagyon ismert hiányosságai, problémái vannak. Az első, amiről szót kell említenünk, az egy viszonylag régi rendszer, az állami egészségügy, ez a Beveridge-féle modell, az, ami Angliában is működik, és az, ami ma Magyarországon az alaptörvény értelmében nálunk is működik. Magyarországon, ezt már sok fórumon sokszor elmondtam, biztos, de talán nem mindenki tud erről, vagy nem mindenki gondolta végig, Magyarországon nincs társadalombiztosítás, az 2011-es alaptörvény törölte ezt az intézményt, Magyarországon állami egészségügyi rendszer van, jogilag úgy működik pontosan, mint az angol egészségügyi rendszer. A kérdés az, Angliában is és Magyarországon is, hogy az emberek bíznak-e az államban, bíznak-e abban, hogy az államnak fizetett adójuk az egészségügyben megfelelően lesz felhasználva. Ez Angliában többé-kevésbé jól működik, azt gondolom, hogy Magyarországon kevéssé, az állampolgárok alapvetően nem bíznak az államban. Másik megoldás az, hogy a helyi költségvetésből finanszírozzák, az olyan federális országok, mint Spanyolország például, az így működik, aminek az a következménye, hogy óriási különbségek vannak a különböző spanyol tartományok egészségügyi állapota között, mert más a pénzmennyiség. Egy másik megoldás, amikor az állam valamilyen megfontolásból engedélyezi, hogy adókat ne kelljen befizetni, ez az amerikai egészségügyi rendszer lényege, hogy a vállalatok az egészségbiztosítását a dolgozóiknak levonhatják a költségeikből. Ennek az a nagy előnye, hogy a vállalatok ezt viszonylag szívesen csinálják. A nagy hátránya az, nyilván sokan tudnak erről, hallottak róla, hogy Amerikában a kisvállalatoknál dolgozó embereknek nincs biztosításuk, mert azok ezt nem tudják megengedni maguknak. Magyarországon ez tulajdonképpen ugyanez a rendszer, a hálapénz és a magánorvosi praxis formájában működik, mert ez is közismert, itt tulajdonképpen a megtűrt adócsalás kategóriájáról van szó, az állam becsukja a szemét és engedélyezi, hogy a jövedelmek jelentős része adómentesen folyjon. Ezt most itt átugranám, és végül a Bismarcki rendszerről beszélnék pár mondatot, amiről már egyébként szintén az előttem szóló említést tett. Magyarországon 1992-ben történt egy kísérlet ennek a bevezetésére. nevezetesen az, hogy ugye a vállalatok is, meg a dolgozók is egészségbiztosítási járulékot fognak fizetni. Ez egy nagyon logikus modellnek tűnt, sajnos ez a rendszer kb. 3 év alatt megbukott Magyarországon. Nagyjából 1995-re világossá vált, hogy az egészségbiztosításért fizetendő járulék, és hozzátéve nagyon lényeges, az ennél nagyobb összegű nyugdíjbiztosítási járulékot, ez olyan terhet jelent a vállalatok számára, ez olyan terhet jelent az egész gazdaság számára, hogy korlátlan ösztönzést ad a járulékok elcsalására. Vagyis, hogy a vállalatok és a dolgozók összejátszanak, és zsebbe kapják a fizetést a dolgozók, minimálbéren dolgoznak és egyebek, hogy tömegessé vált a kijátszás. Tehát ugyanaz a rendszer, ami Németországban jól működik, ez Magyarországon 95-ben nagyjából megbukott, addigra ez már teljesen világos volt. Azóta gondolkoznak az egymást követő kormányok, hogy mit kellene csinálni. Most éppen az a hivatalos álláspont, ezt rögzíti az alkotmányunk, hogy visszatértünk az állami egészségügyre, tehát lényegében az a rendszerhez, ami 1999 előtt volt. Itt tartunk most. Köszönöm szépen. Még talán egy dolgot elmondhatok, azért az időből még ez talán kitellik, az pedig az, hogy lehetséges-e egy olyan megoldást alkalmazni, hogy az egyénekre szabott biztosítási díj. Ez Amerikában és a világ számos országában elterjedt, sok esetben kiegészítő biztosítás formájában, vagy önkéntes biztosítás formájában. Ez nagyon sok előnnyel rendelkezik, ugyanakkor azonban egy súlyos problémája, hogy ez nagyon kiélezi a jövedelmi különbségek következményeit, vagyis hogyha az emberek annak alapján fizetnek egészségbiztosítási díjat, hogy mekkora kockázatot jelentenek a biztosítónak, akkor nyilván nagyon sok idős vagy beteg ember végtelenül nehéz helyzetbe kerülne. Ha pedig az történik, ami Magyarországon történik, hogy az ilyen egyén biztosításokat valami fajta adó kedvezménnyel, adóelengedéssel támogatja az állam. Ugye Magyarországon az egészségpénztárak rendszerre több százezer embert fog át. Ebben az esetben viszont az a baj, hogy ezek mind úgynevezett pro-rich megoldások, vagyis hogy a társadalom felső rétegeinek az egészségbiztosítását támogatjuk adóelengedéssel, ami hát azért megint csak kérdéses, hogy ez helyesen. És akkor érdemes még egy aktuális kérdésre rátérni, ez pedig az, hogy vajon melyen mértékben elfogadható az, hogy a társadalom, a magyar társadalom az adózott jövedelméből az orvosnak vagy a magánegészségügyi biztosítónak közvetlenül ad pénzt. Erre nagyjából ismertek a számok. Az Egyesült Államokban az ilyen típusú kiadás az kb. 12%, Európai Unióban is hasonló. Magyarországon azonban ez 28%. És erről muszáj beszélni, mert ez egy igen jelentős társadalmi probléma. Gondolom a teremben ülők többsége pontosan tudja, hogy mi ennek a magyarázata. Az, hogy Magyarországon a járóbeteg gyógyszerek kiváltása. A járóbeteg számára a gyógyszerek kiváltása lényegében, vagy igen nagy mértékben, igen nagy arányban, ha csak a vényköteles gyógyszerekről beszélünk, akkor 40%-ban adózott jövedelemből történik. Ha ide vesszük a nem vényköteles gyógyszerek arányát, akkor ez 50% fölött van biztosan. És akkor még nem beszéltünk arról a pénzről, amit a magánorvosoknál, a magánorvosi rendelőkben költenek el a betegek. Ez rendkívül magas. Ez rendkívül magas, és hát ez nagyon súlyos társadalmi problémákat jelent az alacsony jövedelműek számára, és hogyha a finanszírozás egészéről most a társadalmi igazságosság szempontjából gondolkozunk, akkor azt gondolom, hogy ez egy igen súlyos kérdés. És végezetül még arról szeretnék beszélni, ami megint meglehetősen közszájon forog, hogy tudnélik az egymást követő kormányok kivonják a forrásokat az egészségügyből, nem áll rendelkezésre az egészségügyben elegendő pénz. Én azt gondolom, hogy hasonlóan a társadalom más szférájához, például az oktatáshoz, amiről szintén lehetne rendezni egy hasonló vitát egy más osztályok együttműködésével. Szóval szemben az oktatással, ahol valóban igaz a forráskivonás, az egészségügyben alapvetően ez nem igaz. Mint itt a felső ábra mutatja, az egészségügyi kiadások folyamatosan nőnek Magyarországon, igaz, az utóbbi években csigaléptekkel, de ezek, de nem történik forráskivonás. Ami viszont történik, az is jól látható az ábrán, és erről már az előbb beszéltem, nevezetesen, hogy a közkiadások aránya csökken, vagyis úgy kerül egyre több pénz az egészségügybe évente, hogy a betegek, a lakosság gyógyszerformájában vagy magánorvosi rendelő formájában egyre több pénzt tesz be. Ez egy létező modell, és láthatóan tulajdonképpen nincs korlátja annak, hogy ez fennmaradjon. A lakosság, ha rákényszeríti a társadalom, ha rákényszerítik az adószabályok, ha rákényszeríti a ösztönző rendszer, akkor továbbra is fognak költeni. De ez egy súlyos aránytalanság, és ebben a tekintetben Magyarország unikális helyzetben van. Köszönöm szépen a szót, elnök úr.